az nem működik, ami sokszor még most is fölmerül váltoknál, hogy hát itt nekünk a középvezetéssel van problémánk, őket kell képezni, és akkor minden rendben lesz. Hát nem. A vezetési kultúrát kell megváltoztatni, aminek része az, hogy a felső vezetők is elkezdenek másként gondolkodni, csoportvezetőkről, műszakvezetőkről, területvezetőkről.
Köszönjük kedves hallgatóinkat, mai vendégem Kosztolányi István Koszti, ismét.
Szia, Gyuri!
Nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, csoportvezetők, középvezetők fejlesztéséről. Mielőtt ebbe belemegyünk, néhány érdekesség, tehát egyrészt Koszti olyan 1000-es nagyságrendben, én inkább olyan pár százas nagyságrendben képeztem középvezetőket, csoportvezetőket, ez az a tapasztalat, amire itt építeni fogunk a mostani beszélgetésnél, illetve talán még annyi ilyen előzetes információ, hogy főleg termelési ipari példákat fogunk hozni, de sokat dolgoztunk szolgáltató szektorban is, és azt gondoljuk, hogy attól, hogy inkább termelési irányba megyünk el, a tapasztalatok nagyon hasonlóan alkalmazhatók más területeken is. És hát igazából az első kérdés az az, hogy egyáltalán miért érdemes foglalkozni ennyit a csoportvezetőkkel, középvezetőkkel, miért fontos, miért izgalmas ez a téma? Mit gondolsz erről?
Több szempont is felmerül itt. Az egyik az az, hogy ők azok egy szervezetben, és mindegy, hogy termelő szervezetről van szó, vagy pedig egy szolgáltató szervezetről, akik közvetlenül nap mint nap kapcsolatban vannak a dolgozókkal, a munkatársakkal. Tehát napi rálátásuk van arra, hogy működik a szervezet, és hogy tetszik, ők vannak legközelebb az értékteremtéshez a legtöbb szervezetben. És ők azok, akik legtöbb esetben abból a szervezetből indultak és lettek vezetők, ahol dolgoztak, mert hogy jó munkát végeztek és felkérték őket. Viszont nem nagyon kaptak semmiféle támogatást ehhez, nem nagyon vettek részt korábban vezetőfejlesztésen, vezetői készségfejlesztésen. Annyiban mások ők, hogy még mondjuk egy mérnökség vezető mérnök, aki elvégzett valamiféle egyetemet és így került a munkahelyére, a tanulmányi során találkozott az vezetés elmélete és vezetési dolgokkal, míg akik csoportvezetők lesznek, ők tanulmányok során sem találkoztak ilyesmivel. És aztán van még néhány szempont, amiket majd úgyis megbeszélünk.
Most amit mondasz az alapján eszembe jut, hogy ezek szerint egy nagy potenciál is van ebben a rétegben? Tehát azért is érdemes ezzel foglalkozni? Vagy látsz bennük potenciált, és ha igen, akkor milyen módon?
Igen, nagy potenciál van bennük. Részben ezért, hogy ők vannak legközelebb a tűzhöz, ha úgy tetszik. A másik pedig az, hogy egy nagyon fontos szervezeti szint, hiszen ők nap mint nap látják, mi történik a dolgozókkal, munkatársakkal, amit közvetíteniük kell, vagy tudják közvetíteni a vezetés fele, és fordítva pedig a vezetéstől ők közvetítik a elvárásokat, célokat, a jövőképet és mindenféle mást a dolgozók felé. Az, hogy ők a helyükön legyenek, ez nagyon fontos ebben a szerepben. Olyan sokszor panaszkodnak, hogy ők ilyen szendvics helyzetben vannak, fölülről piszkálják őket a mutatók miatt, alulról pedig a dolgozók jönnek mindenféle nyüggel, bajjal, és ezzel meg kell birkózniuk. Igen, erre föl kell őket készíteni, hogyan töltik be ezt a szerepet. És azt is, hogy van azért mozgásterük, bár úgy látszik, úgy látják közülük sokan, hogy hatalom nélkül vannak, de majd mondunk rá példákat, hogy sokszor láttuk, hogy igenis nagy befolyásuk van arra, hogy működik a vállalat.
És ehhez nekem még egy dolog eszembe jut. Nagyon sok cégnél halljuk azt a szófordulatot, hogy mindenki egy cégkel arrébb ül. Mindenki egyel más feladatot csinál, mint amit neki kellene, jellemzően egyel lentebbi szintű feladattal foglalkozik. Nyilván, hogyha ezt a láncot végig gondoljuk, akkor el kell, hogy jussunk a csoportvezetőkhöz, hogy ők akkor végül is milyen szerepben működnek, és ez nekem megint a potenciálhoz vezet vissza. Tehát, hogyha ez tényleg mindenki egy cikkel arrébb ül, akkor ez valahol azt jelenti, hogy lehet, hogy ők sem mindig azt a feladatot látják el, amit nekik egy optimális esetben kellene?
Nagyon gyakran előfordul, igen. Tehát, hogy most nézzünk egy termelő üzemet, ott legtöbb helyen azt mondják a frissen kinevezett csoportvezetőnek, hogy a te dolgod mostantól fogva az, hogy a munkatársakat vezesd, és ne ülj be dolgozni a termelésbe, a munkahelyre ne ülj be, ha csak valami nagyon nagy gubanc nincsen. Egyébként meg vezesd őket, és azt érd el, hogy a te csapatod lehoz azt a darabszámot, azt a minőséget, azokat az elvárásokat, és te elsősorban vezetőként vagy jelen. Rájuk is igaz sokszor, hogy ők is egy székkel lejjebb ülnek, mert visszamennek termésbe, ami tök érthető, mert hát azt ismerik, azzal a komfortosak, és amiről elkezdtünk beszélni, a másik részét pedig az emberek vezetése, azt még nem tanulták. Sokszor nem tapasztalták meg, nem csináltak soha ilyet, Hát inkább visszamegy szerelni, mint sem, hogy elkezdjen visszajelzést adni a most már beosztottjának.
De biztos vannak pozitív történetei, sztoriaid, ahol azt mondod, hogy így csodák történtek.
Aha, hát ha nem is csodák, de olyan szempontból nevezhetjük csodának is, hogy azt gondolja magáról, hogy semmi befolyása, hatalma nincs, és akkor néhány példa, az egyik egy olyan termelő vállalat, akik fával és üveggel dolgoznak, és az üveg az törékeny, és elég sok selejt vagy veszteség volt abból, hogy a nagy üvegtáblák közé bekerült valamiféle szennyeződés. De ez egy egészen pici szennyezés is elég volt, egy milliméteres dolog. Ezek a nagy üvegtáblák eltörtek, és onnan kezdve a selejt, ezt ki kell dobni. És akkor a csoportvezető panaszkodott, és őt pedig kergette a kvalitás, meg a minőségügyes, meg a műszakvezető is, hogy miért ekkora a veszteség. És hát csak fogta magát, egy ilyen képzésünk során azt választotta magának házi feladatnak, hogy ő megoldja ezt, hogy ne legyen ennyi veszteség az üvegtáblákkal. Saját csapatával elkezdtek gondolkodni, hogy lehetne kiküszöbölni azt, hogy ezek a kis fadarabok bekerüljenek valahogy a üvegtáblák közé. Ezt elérték, a másik két műszakkal is megbeszélték, és azonnak mutatható volt, hogy nem tört el annyi üvegtábla, ami ilyen havi szinten sok milliós veszteségcsökkentést jelentett. Jól megdicsérték őket, és a dolgozóknak sem kellett onnantól kezdve akár szégyenkezni azért, hogy a műszakunkban eltört három üvegtábla, hanem ők is büszkék voltak, hogy na most már három hete egyet se törtünk el.
Ilyenkor azért felmerül bennem az a kérdés, hogy lehet ezt olyan szemmel is nézni, egy kicsit más vezetői szerepbe belebújva, hogy a kutyafáját, hogy ez egy ilyen egyértelmű, vagy egy ilyen egyszerű dolog volt, akkor miért nem csinálta ezt meg hamarabb? Ez neki nem volt munkaköri kötelessége, tehát hogy lehet így is nézni ezt a történetet, persze, hogy pozitívan, de lehet úgy is nézni, hogy én egy mérges vezető vagyok, hogy ezt miért nem csinálta meg a kollega hamarabb? Hát ezt látta ő korábban is, ott volt közte.
Fölülről jönnek ezek a hatások, ugye fejétől büzlik a hal. Abban a üzemben a üzemvezető leginkább csak piszkálta a termelésvezetőt, aki piszkálta a területvezetőket, akik piszkálták a műszakvezetőket, azzal, hogy miért ekkora a selejt. De igazándiból arról nem beszélgettek, hogy kinek is kéne ezt igazándiból megoldani. Mindenki takargatta, kerülgette a hibákat. És egy ilyen vezetésfejlesztés, csoportvezetőfejlesztés során volt ez, hogy a vezetőket is bevontuk, a részvevők vezetőit is bevontuk ebbe a folyamatba, és akkor látták, hogy nekik is másként kell hozzáállniuk a csoportvezetőkhöz, hogy ők valamiért felhatalmazva érezzék magad, mert ahhoz, hogy ezek a kis szennyeződések ne kerüljenek be az üvegtáblák közé az előző példában, ahhoz két gépet eléggé át kell szerelniük, amikből ezek a dolgok származtak, ezek a hulladékok. És ahhoz viszont már kellett engedélyeket hozzá, költségvetés, nem nagy, tehát néhány százezer forintos dologról volt szó, amivel aztán milliókat takarított meg a vállalat.
Egyébként felmerül bennem a példa, hogy ilyen óriási potenciál van ebben a rétegben, és nekem is eszembe jutnak ilyen történetek, hogy talán egy sokkal banálisabb eset, hogy volt egy karbantartási középvezető, és észlelte, hogy valamelyik drága csatlakozóban egy vezérlési rendszerben nagyon sok fogy, és hogy igazából ennek az az oka, hogy ezt mindig letapossák, és akkor, amikor ezen elkezdett gondolkodni, az első reakció az volt, hogy hát persze, mert hogy itt mindenféle neveletlen emberek dolgoznak, akik ott a gépeket üzemeltetik, és amikor sikerült elérnünk nála, hogy mondjuk beszéljen azzal az emberrel, aki azt a gépet üzemelteti, akkor kiderült, hogy annak a dolgozónak föl kell mászni a gép tetejére, mert van egy munkafolyamat, amit ott neki el kell végeznie, tehát ez kötelessége, és hát valahova a lábát meg kell próbálnia beakasztania, mert hogy egy ilyen üvegfalon fölmászni azért nehéz, úgymond, és akkor az lett a végeredmény, hogy egy fellépőt odahegesztettek neki a gépre, és akkor azután megszűnt a dolog. Ez persze nem volt ilyen évi, nem tudom, sok 10 millió forintos megtakarítás, hanem lehet, hogy csak egy 5-6 millió forint így az állásidőket megnézve, a költségeket, de hogy azért az is jelentős, és hogy ilyen nagy lehetőségek vannak ebben a rendszerben jellemzően, vagy ezek csak ilyen kiemelt szerencsés esetek?
Hát mi azon vagyunk, hogy egy ilyen fejlesztésnek lehetőleg mérjük a hatását, közvetlen hatását a vállalat eredményére, vagy a termés eredményére, és azt látjuk, hogy az esetek többségében meglepő nagy léptékű megtakarítás, fejlesztés jön ki egy ilyen folyamat végén. Egy másik példa, ugye Mari néni, aki egy összeszerelő üzemben dolgozik, ilyen nagy fém termékeket állítanak elő, és nem sok darabot kell neki összeszerelnie egy műszakban, mondjuk 15-öt. És akkor a 15-öt megcsinálta a műszak során, és ott van éppen 1:45-kor, és már nem el neki a következőt szerelni, mert hogy mondjuk egy órába telne megcsinálnia, hanem ül a szatyrával a kezében, az összeszerelő helyszínen, és várja a műszakváltást. És akkor a csoportvezetők elkezdtek ezzel foglalkozni, és megegyeztek egy olyan rendszerben, hogy hogy tudják elismerni Mari néninek azt, hogyha a maradék hulladék fél órájában a műszakváltásig összerak egy fél ilyen munkadarabot, amit majd folytatni tud a következő műszak operátora, ami az a trükk, hogy a következő műszak operátorához írják majd be ezt az elkészült terméket. Itt az volt a megoldás, hogy megegyeztek a műszakok egymás között, hogy hogy fogják ezt egymásnak úgymond jóváírni. Hogy most a te műszakodba fejezett be egy operátor egyet, most meg a tiédbe. És ebben is nagyon nagy potenciál volt, tehát ez sem néhány ezer forintos, egy ilyen termék sok százezer forintba kerül. A csoportvezetőkben olyan szempontból is potenciál van, hogy látjuk jó néhányszor, hogy a újonnan kinevezett csoportvezető elkezd ilyen kiskirályként működni. És akkor akadálya az információ áramlásnak, mind föntről lefele, mind lentről fölfele, ráadásul elkezd tényleg uralkodni a korábbi munkatársain. És ha ezt sikerül megszüntetnie, vagy másként cselekednie, másként vezetnie, itt is nagy potenciálok szabadulnak föl.
Igen, és ehhez kapcsolódva azon gondolkodtam el, hogy vannak-e, és ha vannak, akkor mik lehetnek, vagy mi az az egy-két tipikus gát, ami így megszokott lenni a csoportvezetőknél, és amit, hogyha sikerül áttörni, akkor nagyon nagy változások vannak. Egy dolog nekem eszembe jut, eddig beszéltek meg a tapasztalatok kapcsán, hogy nagyon sokszor halljuk azt csoportvezetőktől, műszakvezetőktől, hogy igazából ők csak egy picike kis hangja, egy fogaskerék az egész rendszerben, és ő csak úgy működik, ahogy neki diktálják, és ahogy minden elő van írva. És hogyha sikerül rátalálni arra, hogy dehogy is, hát neked komoly hatásom van arra, hogy itt hogy mennek a dolgok, akkor azzal biztos, hogy lehet nagyokat előrelépni. De hogy, és itt visszakanyarodva az előző példára, hogyha egy műszakvezető kiskirályként viselkedik esetleg, látsz esetleg más mintákat, amiket így érdemes figyelni.
Az egyik fontos ilyen jellemző, vagy ilyen mint az, hogy nem tekintik magukat igazán vezetőnek. Volt egy vállalat, ahol csináltunk interjúkat csoportvezetőkkel, de ezt úgy csináltuk, hogy nem leültünk velük egy tárgyalóba, hanem mentünk mellettük a termelő területen, és figyeltük egyrészt, mit csinálnak, meg kérdezgettük őket. És akkor a kvázi interjú végén megkérdeztük, hogy és te miért vagy vezető? És 30-valány emberrel csináltunk ilyen interjút, ami egy kisebb része a csoportvezetőknek, ez egy nagy vállalat, és a 30-valány emberből néhányan mondták azt, hogy azért, mert én az akartam lenni. A többiek azt mondták, vagy hát mert a főnök azt mondta, hogy meg a többiek unszoltak. Tehát magukat sem tekintik feltétlenül vezetőnek, és úgy azért nehéz vezetni, hogyha a többiek is érzik, hogy te nem tekinted magad vezetőnek. És ott például a fejlesztésnek az egyik fontos része az volt, hogy a vezetői szerepet tisztázni, nem csak az ő fejükben, vagy az ő működésükben, hanem az egész szervezetben tisztázni, hogy a csoportvezetőnek mi a szerepe.
Uh-huh. Az egyébként, hogy valaki ilyen vezetővé váljon, kell hozzá, hogy ő ezt akarja? Most arra akarok ezzel a kérdéssel utalni, hogy találkozni olyan kollégával, aki nagyon vezetővé szeretne válni, és ez neki egy nagy álma, és lehet, hogy jobb lett volna, ha más pályán marad, de találkozni olyan vezetővel, és aki soha az életében szélben nem jutott volna, hogy ő vezető szeretne lenni, mégis a végén kiválóan fog működni ebben a helyzetben. Vagy itt igazából inkább a szerepről kell beszélnünk, és annak a megértéséről.
Inkább a szerepről, igen. Tehát olyanra is van példa, most az egyik ilyen fejlesztési folyamatban, ahol egy új működésmódot vezetnek be, és csoportvezetőket, műszakvezetőket fejlesztünk, és a csoportokban vannak olyanok, akik önként jelentkeztek operátorként, de ők kipróbálnák magukat. Uh-huh. És akkor ott az a megállapodás, hogy egy év ilyen próbaidő van, hogy oké, Gyuri, te szeretnél csoportvezető lenni? Tök jó. Próbáljuk ki, részt veszel a fejlesztésen, és akkor a fejlesztés végén, azután egy fél évvel nézzünk rá. És már most néhány hónap után néhány részvevő, aki azt mondta, hogy megértette, mi lesz majd a feladata a csoportvezetőként, és azt mondta, hogy köszönöm, ebből nem. Visszamegyek inkább beállító operátornak, ami nagyobb presztízse, de ami itt le van írva, meg elvárás lesz velem szemben, mint vezetővel szemben, ez nekem nem kell, köszönöm szépen.
Igen, és hogy ezzel már kicsit rákanyarodtál ez az előző történettel arra, hogy azért mit lehet tenni, vagy mik azok az alapelvek, ami mentén lehet változtatni ezen a helyzeten, és lehet menni előre, és talán mielőtt ebbe belevágunk, azért szeretném azt is leszögezni, hogy nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy sokszor az alapanyag az egészen kiváló. Most ilyen csúnyán fogalmazva az, hogy milyen emberekkel találkozunk. Tehát, hogy szerintem nagyon jó képességű, tényleg szuper jó gondolkodású kollégákkal szoktunk találkozni, tehetséges emberekkel. Mi az, amit gondolsz, tehát hogyan lehet ezzel a csoporttal elkezdeni dolgozni, milyen alapelvek a fontosak?
Hát az egyik az, hogy amiről beszéltünk, hogy lássa magát vezetőként, akinek van mozgástere, és közül nagyon sokan évek óta ugyanabban a vállalatban dolgoznak, de nem látnak más példákat. Tehát például mi sokszor hozunk be ilyen eseteket, hogy máshol hogyan csinálják a csoportvezetők, a műszakvezetők, ugyanakkor azt is megláttatni velük, érzékeltetni velük, hogy milyen nagy hatásuk van a vállalat üzleti eredményére, és ők felelnek az üzleti eredményért, vagy ők is felelnek az üzleti eredményért. Hiszen ők vannak legközelebb a értékteremtéshez.
De ez azért tapasztalatom szerint ez egy nagyon komoly az. Lépés, hogy ezt ők elfogadják, mert hogy ugye sokszor mondják azt, hogy mi mindent kapunk, és nem tudunk már semmit csinálni, csak itt vagyunk, és hajtjuk, amit tudunk, de előre semmit.
Igen. Ugyanakkor azt is belátja, vagy meglátja, megtapasztalja, hogyha na például kevesebb selejtet csinálnak a csapatával, akkor nem kell annyit vesződnie a minőségügyessel, nem kell behúzott nyakkal menni mindig a műszakvezetőjéhez, hát most ma se sikerült főnök. Nem kell dorgálni a munkatársait, a beosztottait. Mindenkinek egy kicsit jobb lesz, mert hogy ezzel alól felszabadulnak. És persze ettől még egy csomó felelőssége van, meg ettől is lesz még selejt, de hogy meglátja azt a részét is, hogy neki egyrészt van valamennyi mozgástere, másrészt pedig, hogy ezek a kevésbé látható előnyök, azok milyen sokat jelentenek.
Meg azt is, hogy erre ő tudhatni egy-két viszonylag egyszerű túllal. Ezt most csak azért mondom, mert hogy én elég sokszor szoktam azt látni, hogy amiket mondasz, hogy kevesebb selejt legyen, nagyobb nyugalom legyen, hogy ezeket ők értik és tudják, és szeretnék, hogy így legyen, és ők tényleg próbálnak jobban teljesíteni, de hogy pont nem is olyan régen beszélgettünk egy cégnél, és ott elmondták, hogy hát a csoportvezető igen, szeretne menni előre, de hogyha ő most már nekiáll és csúnyán beszél a beosztottal, akkor másnak nem jön be dolgozni. Ez nekem azt mondja, hogy igazából ez a csoportvezető, ő ami eszköze volt, azt ő már felhasználta. És tudja, hogy az egyen súlyosabb eszköz az már károkat fog okozni, és ezért ezt nem akarja csinálni, de hogy milyen eszközöket tud ő kapni ahhoz, hogy aztán mégis ezen a gáton át tudjon jutni, és úgy tudjon szólni a munkatárshoz, hogy végül abból egy fejlődés legyen, ne pedig egy kilépés.
Persze beszélhetünk, meg beszéljünk eszközökről is, ugyanakkor az is fontos egy ilyen fejlesztés során, hogy mi azt szoktuk képviselni, hogy a vezetés az nem egyéni minőség. Persze a vezetőnek rendelkeznie kell különböző képességekkel, de az egy kulturális minőség is. Tehát, hogy az nem működik, ami sokszor még most is fölmerül váltoknál, hogy hát itt nekünk a középvezetéssel van problémánk, őket kell képezni, és akkor minden rendben lesz. Hát nem. A vezetési kultúrát kell megváltoztatni, aminek része az, hogy a felső vezetők is elkezdenek másként gondolkodni, a csoportvezetőkről, műszakvezetőkről, területvezetőkről. Tehát ez egy ilyen közös minőség, és itt aztán sokkal jobban látják a csoportvezetők, műszakvezetők, hogy milyen lehetőségeik vannak, és sokkal könnyebben próbálkoznak azokkal a készségekkel, teendőkkel, amiket egy normál tréningen csak meghallgatnak, kipróbálnak. Ezt bevihetik a termelésbe, vagy a működésbe, mert hogy tudni fogják a vezetőik, hogy most azért dolgozik másképp, mert ezt tanulta, és ezt gyakorolja.
Várj, azért még visszakanyarodnék, mert itt mondtál egy izgalmasat, tehát hogy azt mondod, hogy ha egy középvezetői működést szeretnénk fejleszteni, akkor azt legalábbis nagyon nehéz anélkül megtenni, hogy akár a felső vezetői működés, vagy a közép-felső vezetői működés az változzon.
Igen, és vagy a rendszerek, folyamatok, tehát egy konkrét példa, csoportvezetők, műszakvezetők képzése, és azt mondta a vállalat, hogy a felhatalmazó vezetést szeretnék bevezetni, vagy erősíteni a vállalatban, aminek azt mondták, hogy része az is, hogy a csoportvezetők majd valahogy jelzéseket adnak, hogy melyik operátor hogy dolgozik, tehát nem csak a darabszám meg a minőség szempontja fontos, hanem más ilyen szoftosabb dolgok is. És akkor persze ez jó, és mondta a vállalat vezetése, hogy egy dolgon nem szabad változtatni, az a bónuszrendszer. De így azért nehéz, tehát hogyha a csoportvezető másként akar vezetni, és azt mondja neki a vezetés, hogy mostantól, hogy tetszik, értékeld az operátorokat, és az alapján is kaphat más juttatást az operátor, de nem nyúlunk hozzá a juttatási rendszerhez. Akkor minek képezni őket? Persze ettől még jó nekik, de ettől nem lesz változás a szervezetben.
Most én azért felveszem a két helyeket megfogalmazó vevőnek a szerepét, és hogy elgondolkodok azon, hogy És azért mond ilyen összetett dolgokat nekem a kosztímer, hogy el akarja bonyolítani ezt a kérdést? Vagy kicsit másképp megfogalmazva a dolgot, nem tudom, lehet, hogy 10-15 éve azért arról volt szó, hogy szükség van időmenedzsment képzésre, szükség van ilyen-olyan vezetői képzésre, és akkor ennek a formája azért az, hogy el kell menni egy 2-3 napra, lehetőleg külső helyszínre, lehet ez outdoor vagy indoor, és akkor ott nagyon sokat tudnak ebbe előre menni a kollégák, és visszajönnek, és akkor az új impulzusokkal felvértezve tudják használni ezt a tudást, és másképp fognak működni. Hát te pedig valami egészen másról beszélsz, és most ebbe a köntösbe bújva így fölmerül bennem, hogy én most ezen miért ne zavarodjak össze.
Azért ne zavarodj bele, egyrészt az összfejlesztési napok száma nem növekszik ettől, hogy ez egy akár több hónapos folyamat. Másrészt meg, hogy az olyan statikus, hogyha elküldjük őket 2 évente, 2 nap vagy 3 nap tréningre, közben annyi minden változik. Egy ilyen folyamat során viszont azt is ki tudja próbálni, hogy mit hallott a tréningen, az neki hogy működik. És itt visszajön az a téma, hogy mi nagyon szeretjük valamilyen mérhető üzleti eredményhez, mutatószámhoz kötni ezeket a fejlesztéseket, és a legtöbb esetben akár forintosítva is kimutatható, hogy azáltal a csoportvetők másként vezetnek, egy ilyen komplexebb fejlesztési folyamatban tanultak során, annak mekkora hozadéka van a vállalatnak. És szeretjük azt mondani, és ezt alá is tudjuk sokszor támasztani számokkal, hogy az a, ha úgy tetszik, megtakarítás, vagy plusz eredmény, ami ezáltal jön a vállalat számára, az több, mint a mi számunkra kifizetett tanácsadói tréneri díj.
Nem is feltétlenül a díj részét akartam itt pedzegetni, hanem az is, hogy gondolhatja azt valaki, hogy ez összetett és komplexé válik a téma, és ezáltal elbizonytalanulunk. Tehát, hogy azon gondolkodtam el, hogy mik azok az érvek, amik tényleg azt mutatják, hogy ennyire összetetten kell nézni erre a témára. Tehát mi az, ami azt mondjuk, hogy talán egy újdonság az elmúlt sok év tapasztalataihoz képest, vagy gyakorlatához képest, ha lehet ilyet mondani?
Hát részben újdonság, részben pedig az, amiről már röviden beszéltünk, hogy ez egy kultúraváltás, vezetési kultúraváltás, amit a vezetők többsége átlát, hogy ez nem megy egy darab tréninggel, nem megy egy darab workshoppal, nem megy csak azzal, hogy a csoportvezetőket, műszakvezetőket képezzük, hanem itt folyamatoknak, szemléletmódnak változnia kell.
Tehát azt mondod, hogy ha mondjuk egy középvezetői működést szeretnél fejleszteni, vagy egy csoportvezetői működést, akkor ezt igazából nem lehet önmagából a rendszerből kiragadva tenni, hanem egy kultúraváltássá kell formálni, úgymond, mert hogyha csak egy kiragadva a rendszerből alakítasz valamit, akkor abban a pillanatban, hogy visszakerül a rendszerbe, a rendszer visszaformálja oda, ahonnan elindult.
Egy konkrét példa, ugye ezeknek a vezetőképzéseknek része az, hogy többet kommunikáljon a csoportjának a tagjaival. Tehát ott találjon időt arra, hogy tudjon velük beszélgetni, meg az operátoroknak, munkatársaknak is legyen arra ideje, hogy velük beszélget a csoportvezető. Csak ez nagyon sokszor úgy van, hogy a műszak végén összehívja a teljes csapatot 20 percre, és akkor megbeszéljük, hogy mi történt abban a műszakban, de nem csak úgy váltanak műszakot, hogy na vége, gyerekek, mehetünk és holnap találkozunk, hanem hogy ránéznek arra, mi történt, melyik gép rohadt le, azzal mit csináltak, mi volt jó, mi az, ami akadályozta őket. És ez is bizonyos szempontból kultúraváltás, mert ha ezt egy csoportvezető csinálja a csapatával, akkor hát végig is elvesz 20 percet a műszakidőből. És erre mondhatja a műszakvezető, hogy de figyelj, hát az ott lehetett volna gyártani nem tudom hány terméket. Ez az is kell, hogy a műszakvezető belássa azt, hogy ha a csoportvezető beszélget az embereivel, akkor a legközelebbi műszakba akár jobb hangulatba jönnek be, másrészt meg tanulnak egy csomót abból, hogy mi történt a műszakban, és ehhez is idő kell.
És már utaltál rá, de azért így nagyon konkrétan is fölteszem a kérdést, hogy a kultúraváltás, ami tipikusan egy soft dolog, és azt mondjuk, hogy nehezen mérhető, akkor mérhetővé tehető, vagy nem, és hogy van erre példád, ami ezt jól mutatja?
Igen. Ez a hogy és mennyit beszélgetek a munkatársaimmal, a csapatom tagjaival. Ugye a csoportvezetők, műszakvezetők között is vannak, akik azt mondják, hogy hát ez egy ilyen szoftizé, itt beszélgetek, meg mosolygok rájuk.
És ápolgassam én a lelküket.
Ápolgassam a lelküket ráadásul, igen. Miközben egyrészt, és mindjárt válaszolok a kérdésre, de egyrészt ő is emberből van, tehát hogy ő is megért, hogyha valaki úgy jön be reggel, hogy látszik rajta, hogy valami történt otthon, akkor egy kérdés nagyon sokat tud segíteni használni az ember, mert most mi van veled? Tehát egy emberi módon hozzá fordulni. Hogyan mérhető? Például egy olyan eset, és ilyenből van más is, hogy a fejlesztési folyamatban több vezető eldöntötte, hogy többet fog kommunikálni a a csapatának a tagjaival, és akkor azt kértük tőlük, hogy dokumentálják valahogy, hogy melyik műszakban sikerült időszakítaniuk arra, hogy ezt a 20 perc fél órát eltöltsék az embereikkel, és melyik műszakban nem, és legyen ennek nyoma. És aztán ez viszonylag egyszerű volt összehasonlítani azzal, hogy melyik műszakokban mennyi volt a darabszám és a selejtarány. És meglepő módon ugye az derült ki, hogy ahol volt ideje beszélgetni az embereivel és problémát megoldani közösen, ott a darabszám rendben volt, nagyobb volt, és a selejtarány pedig kisebb.
Azért itt előveszem a tudományos kötözködőjémet.
Igen, igen, nyugodtan.
És megkérdezem, hogy nem azért történt ez, mert hogy azért tudtam vele beszélgetni, mert jól ment a termelés. És ha jól megy a termelés, akkor megvan a darabszám, ezért tudtam vele beszélgetni. Míg hogyha rosszul megy a termelés, alapból problémák vannak, és tüzet kell oltani, és rohant hibától hibáig, akkor nyilván nem fogok tudni beszélgetni. Tehát az okokozatot azt itt mennyire sikerült feltárni?
Annyiban sikerült feltárni, hogy például ebben a szervezetben is csináltattunk velük egy olyan felmérést, hogy elemeztettük a csoportvezetők és műszakvezetők, hogy mivel mennyi időt töltenek. És azt kértük, hogy 2 héten keresztül, az azt jelenti, hogy mondjuk 10 műszakon keresztül, vagy több műszakon keresztül, elég pontosan ilyen fél órás beosztásra írják, hogy mivel töltötte az előző fél órát. És ebből kiderült, hogy amit persze sejtettünk, meg ez szokott lenni a helyzet, hogy a idejének a 88%-át ilyen feladat megvalósító jellegű idővel töltötte. Volt egy olyan mondjuk 10%, amikor ő maga problémát oldott meg, és az emberekre még szinte nem jutott ideje. És akkor például ebben a fejlesztési folyamatban, ami máshol is előfordult, ugye beszéltünk arról, hogy az ő vezetőiknek is másként kell vezetni, akkor egyszer megcsináltuk azt, hogy alaposan végignéztük, hogy mi az a feladat típusú tevékenység, amit mindenképpen egy csoportvezetőnek kell megcsinálnia, mi az, amit például a karbantartók meg tudnak csinálni, és nem csak ülnek ők is időnként kis királyként a műhelyükben, mi az, amit meg tud csinálni mondjuk a vezető gépbeállító, és nem kell azzal foglalkoznia a csoportvezetőnek, mi az, amit meg tud csinálni az operátor. Jé, az operátorot tud menni a számítógépet és bepötyögni 3 számot. Hát tényleg. És akkor kiderült az, hogy például ez, hogy ők pötyögik be a számot 12 ember számára, vagy számokat 12 ember számára, és simán elvisz 25-30 percet egy műszakban. Miközben az operátornak ez fél perc lenne. És így szabadul fel az ideje. Tehát hozzá lehet kötni olyan szempontból is, hogy nem csak azért van több ideje, mert hogy jól dolgoznak az emberei, hanem azért is például, mert a gazda szeme hizlalja a jószágot.
Egy másik kérdés, hogyha én vállalati felsővezetőként úgy döntök, hogy szeretnénk a csoportvezetőimmel foglalkozni, és szeretném, hogyha ők vezetői képességeikben, megközelítésükben, problémamegoldási hozzáállásukban fejlődjenek, akkor nekem mire kell készülnöm, hogy az én részemről milyen befektetés, milyen gondolkodások, milyen feladatvállalás szükséges ahhoz, hogy egy ilyen folyamat az tényleg sikeres legyen, és mivel tudom én előre mozdítani azt, hogy lehetőleg jobb eredmény jöjjön ki belőle.
Hát például megérteni azt felsővezetőként, hogy ez nem csak költség, hanem ennek van konkrét hozadéka, és azt is belátni, hogy szokták azt mondani vezetők, hogy na jó, most kiképezzük őket, aztán egy hónap múlva átmennek másik céghez dolgozni. Belátni azt, hogyha egy ilyen fejlesztés után csak 1 évig maradott egy jobban képzett vezető, középvezető vagy csoportvezető, és az alatt ezt meg ezt meg ezt az eredményt eléri a csapatával, és utána elmegy, már akkor megtérült a befektetés. Tehát hogy hosszú távon érdemes gondolkodni. És persze benne van az is, hogy nagyon sok szervezetben még mai napig az van, hogy menjünk el tréningre, ott kapunk ingyen kaját. Ha ez egy ott alvós dolog, akkor ott este kapunk ingyen sört. Hogy nem ez a kerete ennek a dolognak, hanem persze ez is benne van. Tehát benne van az, hogy kiszakadjanak valamennyire a mindennapi pörgésből, meg a mókuskerékből, de az, hogy ezt vezetőként is úgy tekintsék, hogy az befektetés az emberekbe, befektetés a cégbe. És megértse azt, hogy nem csak a középvezetőkkel van baj, hogyha baj van a középvezetőkkel.
Egy kicsit még kiegészítve a kérdésemet. Nekem, mint képzeletbeli vezetőnek, ettől mennyire kell félnem?
Mármitől?
Egy ilyen fejlesztési folyamattól. Tehát arra gondolok, hogy azért nekem is vannak évtizedes rutinjaim, megközelítéseim, nekem is van egyfajta elfogadó státuszom a cégen belül, van egy megítélésem, hogy egy ilyen programban mennyire kell félnem, hogy úgymond a szőnyeg az ki lesz húzva a talpam alól, vagy a lábam alól.
tudnám azt mondani kicsit ilyen rossz májon, hogyha te attól tartasz vezetőként, hogy ilyen képzés ki tudja rántani a szőnyeget a lábadról, akkor azt megérdemled. De van más válaszom is rá. Hát annyiban kellhet félned, hogy az emberek sokszor ilyenkor sokkal szókimondóbbak lesznek egy ilyen után, vagy egy ilyen közben. Jönnek hozzád a problémákkal. Ugyanakkor mi is azt képviseljük, hogy ne csak problémát vigyen, hanem egyből a megoldási javaslatot vigyen. És egy ilyen nagyon klasszikus példa, amit nekem nagyon teszik, hogy egy vállalatban volt egy ilyen fejlesztés, és akkor ott voltak hát ilyen munkatársi fórumok az üzemben, ahova meghívtunk felsővezetőket is, meg csoportvezetőket, meg targoncásokat, operátorokat, ilyen vegyes csapatok voltak. És volt egy olyan fórum, ami már néhány hónappal a folyamat kezdete után volt, és arról beszélgettünk velük, hogy milyen problémákat látnak. És az egyik targoncás azt mondja, így a vezérigazgató szemébe, hogy de igazgató úr, hát folyik a szar a fejünkre. Nagy csend a teremben, mert hogy ilyet még nem mondtak a vezérigazgató úrnak. És akkor de mégis mit? És a targoncás elmondta, hogy persze nem az folyik, hanem hogy azért a raktárban vannak csövek, ami keresztenek. Egyrészt fogalmuk sincs, hogy mi jön belőle, másrészt pedig, hát ez bosszantó. És aztán jött oda a vezető, hogy és ilyenkor mi van? És hát mondtuk, hogy szerinted mi van? Meg kell szüntetni azt a dolgot, ami folyik. És ugye nem egy alkalom volt, hanem rá néhány hónapra volt egy másik ilyen munkatársi fórum, ahol az a targoncás megint jelen volt, és fölállt, és azt mondta, hogy köszönjük, vezérigazgató úr, hogy megcsinálták azokat a csöveket. Már nem folyik a szar a fejünkre. Tehát mondhatta volna az a vezető, hogy na most mit panaszkodik ez az ember, és kirántja alólam a szőnyeget. Megcsináltak valamit, amire nagyon pozitív visszajelzést kapott, ami erősítette az egész változást a vállalatban, hogy lehet nyíltan kommunikálni. Meg lehet mondani a legfelső vezetőnek is, hogy hét baj van.
Nem semmi történet. És ilyenkor az is felmerül bennem, hogy azért szoktak panaszkodni a dolgozók, hogy ezek panaszok, vagy az esetek nagyobb részében inkább valós dolgok, csak nem sikerül kihámozni belőle.
Én azt gondolom az utóbbi.
Utóbbi.
Uh-huh. Igen. Ja, de egy példa, ami neked is ismerős lehet, az a klasszikus, hogy ezt a selejt kupacot a másik műszak hagyta ott. És akkor így műszakok közötti mindig tolják maguk előtt a selejt kupacot, és senki se veszi magára, hogy leselejtezze, vagy elkönyvelje, vagy valami. És az operátorok is bosszankodnak, főleg ha ugye rendbe kell rakniuk, akkor ez nagyon nagy teendő, és tudnék más szót is használni erre. Tehát senki nem örül neki, és mindenki a másikat szídja. De ez is vezetői minőség, hogy elfogadjuk-e azt, hogy a műszakok egymás között felcetlizetlen, dokumentáció nélküli félkész terméket hagynak ott a szerelőcsarnokban.
Hát vagy hogy vitatkoznak egymással, ja, ahelyett, hogy megoldást, igen, hoznának.
Uh-huh. De ezt meg látja aztán az operátor, és akkor elkezdi azt, hogy dugdossa a selejtet. Mert azt látja, hogy a műszakvezetők se tudnak megegyezni ez ügyben. Uh-huh. Hogy ki lesz az, aki eltermeli azt a trutymót onnan. Valakinek előbb-utóbb el kell.
Persze, persze. És van olyan tapasztalatod, ugye visszakanyarod oda, hogy itt kultúraváltásról is beszélünk, és van olyan tapasztalatod, ahol ez sikerült, és hogy ott mit látsz, illetve azért felmerül bennem a kérdés, megint egy kicsit ilyen vezetői sapkát vagy köntöst töltve, hogy ha ezt a kultúrát sikerült megteremtenem, akkor ez azt jelenti, hogy igazából a csoportvezetőim egyrészt jó eredményeket termelnek, másrészt ilyen nagyon másik oldalról nézve, akkor az ő képzésükkel, fejlesztésükkel úgymond már nem is nagyon van dolog.
Van dolog. Egyrészt fejlődnek, másrészt meg ugye ők is, hogyha saját magukra ránéznek őszintén, tudják, hogy ezzel a fejlődéssel az ő, most nem csúnyán mondom, munkaerőpiaci értékük növekszik. Uh-huh. Megint valós példa, hogy miért érdemes, hogy miért kell folytatni persze a fejlesztésüket. Egy elektronikai összeszerelő vállalat, amelyik úgy termelt, vagy termel most is, hogy van, amelyik időszakban tévék paneljeit szerelik össze, egy másik időszakban, mint telekommunikációs kütyüknek a paneljét rakják össze, a harmadik időszakban, nem tudom én, mosógép, vezérlő elektronikákat raknak össze, és így tovább. Látszólag, hogy ugyanazt csinálják, dolgokat raknak egybe, viszont ez mind változás. Uh-huh. És ilyenkor kellett támogatás a csoportvezetőknek, műszakvezetőknek, hogy az emberekkel megértessük, hogy figyeljetek, ezt jövő hétig termeljük, szereljük össze, és jövő héttől pedig jön egy teljesen más termék, amihez értesz egyébként, de ugye bevinni a vezetőkbe is, hogy ne attól rettegjenek, hogy mit fog csinálni azzal, hogy mostantól mosógépvezérlő elektronikát szerelünk össze, hanem hogy őket is fölkészíteni arra például, hogy kezdje egy ilyen változást. Uh-huh. és az átállás egy teljesen más termékre, az a lehető legkisebb mélyrepülésre induljon. Meg annyi minden változás van, hogy hát ha belegondolsz, hogy persze helyzetfüggő vezetés, hát ugye évtizedek óta ennek része persze az emberekkel foglalkozni. Ki a fene gondolta volna azt, hogy egy csoportvezetőnek napi szinten kell majd foglalkozni a csapata tagjainak a anyagi ügyeivel, a Covid alatt például. Uh-huh. Ugye? És hogy foglalkozni kell azzal, hogy jön azzal az operátor, hogy de figyelj, tehát hogy nem tudjuk kifizetni ezt otthon. És akkor milyen eszközöket tudunk nekik adni, és az persze nem csak vagy nem elsősorban csoportvezetői eszköz, hanem hogy milyen olyan csatornákat érdemes kiépíteni, amit ők el tudnak kezdeni használni a szervezetben, hogy ilyen típusú problémákat tudnak jelezni, és őszintén beszélgetni róla, mert ugye az meg van, aki például ezt a témát szégyelli előhozni. Tehát, hogy kell fejleszteni állandó változás, de ezt te is tudod.
Igen. És ami még felmerült bennem kérdésként, hogy nyilván egy csoportvezető, műszakvezető szint az rengeteg problémával, nehézséggel találkozik minden nap. Ez is egy feladata, hogy ezeken át tudja segíteni a csapatát. De hogy látod, hogyha egy ilyen fejlesztésben belekerülnek és úgy elgondolkodnak ezek a csoportvezetők, akkor abban ügyesebbé tudnak válni, hogy ezekre a problémákra ne tűzoltó megoldások legyenek, hanem kicsit hosszabb távú, elmélyültebb gyökérokokat is megtaláló dolgok jöjjenek ki belőle? Tehát ebben tudnak ők erősödni?
Igen. Tehát, hogy egyrészt személyesen tudnak erősödni, másrészt, hogyha valóban egy olyan fejlesztési folyamatról van szó, ami a teljes kontextust is változtatja, akkor szabadul föl idejük és energiájuk. Tehát már az, hogy nem kell sunnyogni bizonyos dolgokkal, uh-huh. az sok energiát szabadít föl, és látja azt, hogy itt érdemes hosszabb távon gondolkodni megoldásokban, mint hogy minden nap valahogy megoldani azt a dolgot, hanem egyszer üljünk már és beszéljük meg, hívjak össze, tehát ilyen is van például, hogy akkor egy csoportvezető összehívott karbantartásvezetőt, mérnökségről embereket, minőségügyi vezetőt, vagy auditor, tök mindegy, és összeült velük, hogy ezt meg kéne oldani, mert minden műszakban, és nem csak nekem, hanem a B műszaknak, C műszaknak baja van ezzel. És akkor erre kapott támogatást, felkészítést, hogy hogyan tud egy ilyet facilitálni. Uh-huh. Fogalma sem volt korábban, hogy kell így egy ilyet csinálni.
Ilyen esetben az is gond szokott lenni, hogy hogyan írjam meg az e-mailt, hogyan aha. menjek oda egy teljesen más osztály, semmi közünk egymáshoz emberéhez.
Akivel ráadásul lehet, hogy nem csak semmi közöm, hanem fasírtba is vagyok, mert hogy a karbantartóval például.
Azért is feszegettem ezt a kérdést, mert a múltkori podcastban arról beszélgettünk, hogy a felső vezetők túlterheltségének és nehéz helyzetének egyik oka, hogy a problémák fölfelé jönnek, de hogy akár azt nézem, hogy egy ilyen középvezető vagy csoportvezető fejlesztés ebben is nagyon sokat tud segíteni, uh-huh. hogy felkészíti arra ezt a réteget, hogy azok a problémák ne menjenek föl, és igazából ettől a csoportvezetői szint is jobban fogja érezni magát, meg a felsővezető is, hiszen többet foglalkozhat stratégiai kérdésekkel. Úgyhogy csak így összegezve a képet a magam részéről, azt látom, hogy nagyon sok lehetőség és fejlődés van ebben a témában. Úgyhogy ilyen záró kérdésként talán még azt tenném fel neked, hogy ha most hallgat minket egy termelési vezető vagy gyárvezető, akkor mit mondanál neki, hogy mi az a 2-3 szempont, amin érdemes elgondolkodnia a csoportvezető és az ő működésük kapcsán?
Az egyik mindenképpen az, hogy jól vannak-e körberajzolva a vezetői szerepek, és hogy a egyes döntési pontok, felelősségek azok megfelelő szinten vannak-e. Ugye ez biztos, hogy vannak munkaköri leírások, de elsősorban nem erre gondolok, hanem arra, hogy a gyakorlat mit mutat. Uh-huh. A másik szempont az lehet, hogy képviselje azt, hogy igenis egy ilyen hosszú távú fejlesztés, hosszú távú befektetés, és hogy azt is láttassa a kollégáival, hogy egy ilyen fejlesztés nem olyan oda mennek a csoportvezetők, megkapják az anyagot, azt onnantól kezdve visszamennek és kész, hanem hogy ebben nekik is fektetni kell energiát. Minden vezetői szintnek ebben energiát kell fektetni. Valakinek többet, valakinek kevesebbet. Uh-huh. Például, hogy a csoportvezetőknek, műszakvezetőknek nem csak a képzési napokat, hanem közte mondjuk házi feladatot oldanak meg. Vagy uram, bocsá, össze kell rakniuk életükben először egy 4 diából álló prezentációt, uh-huh. amit majd prezentálnak a gyár vezetése előtt. És ebben energiát kell fektetnie. És soha életében nem csinált ilyet. És mi nem tanítjuk meg neki, hanem azt mondjuk, hogy a tudás megvan ebben a szervezetben. És olyan prezentációkat csinálnak csoportvezetők, hogy a szemünk csodálkozik rajta. pozitív értelemben. Tehát ez a másik, hogy időt kell befektetni. A harmadik pedig az, hogy mert ez része valamennyire az időbefektetésnek, hogy a vezetésnek láthatónak kell lennie a vállalatban. Tehát nagyon sok vállalatnál látjuk azt, hogy megy a dolgozó, és jön vele szembe a gyárigazgató, és föl se ismeri a dolgozó a gyárigazgatót. Ami ez elmond valamit. Magár a szervezetről, és nem csak feltétlenül a gyárigazgatóról, lehet, hogy az operátor sose ment el a munkatársi fórumra, pedig hívták, de hogy ez is sokat mond arról, hogy érzékeik a dolgozók, munkatársak, hogy a vezetés velünk van, ott van.
Koszti, köszönöm szépen a mostani beszélgetést.
Én is köszönöm.
Hallgatóinak is köszönjük, és további szép napot kívánunk mindenkinek.
Köszi nektek is.
Sziasztok!